hölgyeim és uraim, hát a hírekben egyre másra halljuk, hogy színházak, művelődési házak, múzeumok kényszerülnek bezárásra, ugye a rezsidémon miatt, és próbáltunk válaszokat találni, és kérdéseket föltenni természetesen a témában, hiszen nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy azért kell lennie valamifajta megoldásnak. Itt van velem Donázi István, aki energiahatékonysági szakértő és a Grön Planet vezérigazgatója. Szia István!
Szervusz!
Ti valami olyasmivel foglalkoztok, hogy önkormányzatoknak tudtok megoldásokat nyújtani arra, hogy megújuló energiaforrásokból táplálkozzanak, és lehetőleg le tudjanak mondani mindenféle klasszikus, hát elsősorban ugye gáz alapú energia megoldásról, fűtésről főleg. Nem tudom, ez mennyire igaz, illetve hogy kell ezt pontosan elképzelni.
Ez teljesen igaz. Általában minden épület fűtése megoldható megújuló energiával, tehát nem korlátozom én csak az önkormányzatokra. Tehát bármilyen közintézmény, vagy középület fűtése is megoldható megújuló alapú energiával. Igen, kiváltjuk a gázt és megújuló alapú energiát, hőszivattyúkat vagy geotermikus rendszereket építünk.
Na jó, de hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni? Tegyük azt, hogy én egy kis falu polgármestere vagyok, vagy akár egy nagy színháznak az igazgatója, elmegyek hozzátok, és azt mondom, hogy kérem szépen, kijött a gázszámla, nem tudom, 5 csilliárd forint, szeretnék nagyon gyorsan valamit tenni annak érdekében, hogy nekem ilyen összegeket kifizetnem, mit tudunk csinálni?
Hát ha nagyon gyorsan szeretne tenni valamit, akkor ki kell fizetni az 5 milliárd forintot. Egyébként pedig jövőre vagy 2 év múlva, ha most elkezdünk együtt dolgozni, akkor elképzelhető, hogy már olyan rendszer fog működni, amiért nem 5 milliárd forintot, hanem lényegesen kevesebbet kell fizetnie, vagy a lényegesen kevesebb fizetés mellett nem 18 fokra kell fűtenie az iskolát vagy az intézményt, hanem 20-22 fokra, hogy az a törvényben elő van írva. Ezen most el kell kezdenünk együtt dolgozni. Ez teljesen egyszerűen úgy néz ki, hogy megkeresnek minket, mi kimegyünk az intézménybe, felmérjük, és megmondjuk, hogy a gázalapú fűtés helyett mi milyen megújuló energia forráson alapuló fűtési rendszert képzelünk el, vagy hűtési rendszert az intézménybe. Ennek van egy gyors kalkuláció, hogy ez mennyi megtakarítást hozhat. Ha mindenki egyetért ebben, hogy ez a megtakarítás ez reális, akkor az intézmény kírja a közbeszerzési eljárástól, piaci alapú cégek jelentkezhetnek erre a szolgáltatásra, mert ez nem egy építés beruházás, de erről lehet, hogy majd később beszélünk.
Igen, azt gondolom, hogy ez a része valószínűleg az unalmasabb, így a hallgatóknak, ami sokkal izgalmasabb, hogy mi történik. Ugye mondtad a geotermikus energiát, hát ugye ezt nagyjából az ember úgy képzeli el, hogy vagy egy vulkán szélén csücsölünk, vagy van valami hévíz, vagy hőforrás, de azért akik utána olvastak egy picit, azt tudják, hogy tulajdonképpen csak egy jó mély lyukat kell fúrni, és akkor már meleg lesz. Most tudom, hogy rettenetesen leegyszerűsítettem, de valami ilyesmiről van szó, nem?
Ez, amiről te beszélsz, igen, ez a mély geotermia, ezt mi úgy hívjuk, hogy mély geotermia, de geotermikus energia a levegőben lévő energia is. Tehát geotermikus energiának hívjuk a levegő per vizes hőszivattyús rendszereket, vagy geotermiának hívjuk a sokkal egyszerűbb talajszonda per hős, vagy talajszonda per vizes hőszivattyús rendszereket is. Ez is geotermia, tehát mindenütt a földben lévő, vagy a levegőben lévő energiát használjuk. Még geotermiát fúrni ott éri meg, ahol komoly intézménnyel állunk már szembe, tehát ez attól függ, hogy milyen hőszükséglete van az intézménynek, az már azért egy komoly beruházás, tehát azt egy falusi művelődési ház miatt nem érdemes geotermiát fúrni, ott valószínűleg egy levegő per vizes hőszivattyút fogunk tudni ajánlani.
Na, ezt most többször említetted, szerintem ez az, amit a leginkább homályborít. Mi ez a levegő per víz?
Hát ez gyakorlatilag egy... Úgy szoktuk ezt elmondani az egyszerű felhasználóknak, hogy ez egy hűtőszekrény, csak ez egy kompresszor emeli föl a levegő hőmérsékletét egy magasabb hőmérsékletre. Itt a hűtőszekrényben vagyunk bent, ahol meleg van, és kívül pedig a levegőt hűtjük, tehát ez egy fordított hűtőszekrény gyakorlatilag. Olyan hatásfokkal működnek már ezek a kompresszorok, ahol megéri ez a fajta átalakítás a gázzal szemben.
Na de ezt hogy kell elképzelni, hogy van a, nem tudom, az épület falán valami, vagy több valami, és az a...
Hát ezek, igen, ezek berendezések, ezek már nagy hőteljesítményű berendezések is, tehát itt a 20-tól a 200 kW-ig léteznek levegős hőszivattyús berendezések, ezek az épületen kívül kerülnek elhelyezésre, és ott működnek, van egy kis gépház a házon belül, és így állítják elő a meleget.
Elképesztő. De és mi a szerepe ebben a víznek?
A víz, bocsánat, azt mindig belekeverem a vizet, hát a fűtési rendszerek vizesek, tehát a radiátorokban meleg víz kering.
Ja, hogy világos.
A levegős hőszivattyú, azért hívjuk mi levegő víznek, mert a levegő energiáját alakítjuk át a vízben meglévő energiának, vagy a talajhő energiáját állítjuk, alakítjuk át a vízben, tehát a fűtési vízben lévő energiába, úgyhogy ezért, bocsánat, hogy
nem, világos.
A fűtési rendszer vizét is a kérdésben.
Milyen lehetőségek vannak még? Ugye a napelem az egyértelműnek tűnik, most ugye több szó esett a napelemekről, meg a támogatásokról, de ott elsősorban mindig azt a problémát szokták felhozni, hogy hát nehezen tárolható, hogyha éppen nem süt a nap, mármint az energia.
Hát ez így van, ez nehezen tárolható, és nehezen összehangolható is. Azokban a fűtési rendszerekből hűtünk is, ott azért egyértelmű, hogy a nyári energiát el tudjuk használni az épület hűtésére. Hát egy nagy lábát kihúzták most ennek a piacnak a kormány legutóbbi döntése, hogy nem lehet betáplálni és visszavenni a rendszerből áramot, hiszen a legnagyobb tárolórendszer az maga a villamosenergia hálózat lenne. Ez a lehetőség most nem adott, és azért olyan tárolórendszerek még nem léteznek, hogy nyáron megtermelt áramot télire eltegyük, mint a befőttet, és aztán elővegyük télen. Így most gyakorlatilag csak a hálózatról tudnak működni ezek a megújuló alapú rendszerek.
Uh-huh. És akkor ez igaz a szélenergiára is?
Ez igaz minden megújuló energiára, igen. Amíg a tárolás olyan szinten, hát azért vannak itt a sivatagban olyan napelemes vagy naptükrös rendszerek, ahol azért megavatt energiákat lehet tárolni, de ez szintén nem alkalmas magyarországi közintézmények.
Hát egyelőre tegyük hozzá, mert ahogy elnézem az elmúlt nyarat, azért rendesen haladunk a sivatagosodás felé. És a
ez így van,
felé.
De akkor még azt a problémát mindig nem ugrottuk meg, hogy tére, hogy tegyük ezt el, de szerintem azért egy pár éven belül lesznek erre már egészen piacképes megoldások is. Mm-hmm.
István, úgy beszélsz erről az egész dologról, mint hogyha ez pofon egyszerű lenne, és nyilván az is a maga módján, csak akkor azt kérdezem, hogy miért nem hall erről az ember többet, vagy miért nem jut ez másoknak eszébe, vagy miért nem jut mondjuk az államnak eszébe az, hogy hoppá, hát kedves senyvedő, szenvedő önkormányzatok és különböző kulturális intézmények, akkor ez a legnagyobb rezsicsökkentés, ugye, amit tudunk nyújtani, nem a gázszámlának az egy részét fizetjük ki helyettetek, hanem hopp-hopp segítünk átállni ilyen és olyan hatékonyabb rendszerekre.
Hát ez, amit most kérdez, ez egy millió dolláros kérdés, fogalmam sincs. Uh-huh. Mi ezt, a műszaki megoldás pofon egyszerű, illetve ennek a finanszírozási megoldás is pofon egyszerű, mert mi ezt már 20 éve csináljuk. Tehát igazából ebben nincsenek nagy meglepetések most már a számunkra. A legnagyobb meglepetés az az, hogy igen, tehát ez 20 éve adott, 20 éve működik, 20 éve ontjuk magunkból a megtérülő beruházásukat, és gyakorlatilag fájó szívvel olvasom most én is, hogy sorba zárnak be az intézmények. Azok az intézmények, ahol ezt megcsinálták 8-10 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt velünk, azok az intézmények most nem zárnak be, hanem azok az intézmények és iskolák 22 fokra fűtik a termeiket. Tehát igazából fájó szívvel hallom azt, hogy például vidéki úszoda, amire 9 évvel ezelőtt mondtuk meg a megoldást, az most bezár, mondván, hogy drága a gáz. Igen, ezt fájó szívvel, nem tudom rá a választ sajnos.
Igen, tudod, ez kicsit olyan, hogy 20 évvel ezelőtt is hordhattunk volna maszkot a BKV járatain, amikor éppen influenza szezon volt, akkor nem tettük meg, ez a Covid kellett, hát nyilván...
Én vitatkoznék, bocsánat, én annyit azért kiegészítenék, hogy ezek a rendszerek, amiket mi építettünk, az alacsony gázár mellett is megtérültek. Tehát alacsony gázár mellett is gondolhattunk volna mondjuk a környezetre, mert ezt a kérdést még nem vetettük föl, hogy ezek helyben nulla széndioxid kibocsátással működnek. Tehát alacsony gázár mellett is gondolhattunk volna a környezetünkre, és megoldhattuk volna ilyennel, és akkor most rettenetesen kényelmes helyzetben lennénk. Drága gázár mellett sem gondolunk még mindig rá, erre aztán tényleg nem tudom a választ, ezt mondtam az előbb is.
Szóval az a helyzet, hogy ez az egész energiaválság, ez megint jól elterelte a figyelmet a klímakatasztrófáról, sőt, hát alá is gyújtott, hogyha élhetek ezzel a képzavarral, hiszen újra nyitnak a különböző erőművek. Tudsz egy-két példát mondani, vagy nem tudom, szabad-e olyan intézményekre, akik hozzátok fordultak még időben, és most sikeresen működnek?
Egy általános iskola, ahol éppen most két napja jártam, 8 éve építettek talajfő per vizes hőszivattyús rendszert velünk. Ott most 250 millió forint lenne a gázszámlája az intézménynek, hogyha nem állt volna át hőszivattyúra. Mi jelen pillanatban 45 millió forintért fűtjük az épületet, tehát ötödőért fűtjük az épületet, és 22 fök van az épületben. Egy nagyipari telephelynek a fűtési költsége a gázon maradt volna, most 660 millió forint lenne, a mi rendszerünkkel ez 200 millió forint, a harmada. Tehát igazából, és ebből van nem egy-kettő, hanem több tíz, amit mi megoldottunk, de hát ez a Magyarországon létező 4000 iskolához képest még mindig nagyon-nagyon-nagyon kicsi merítés, amit mi meg tudtunk csinálni.
Hmm. Melyik a legkisebb egysége ennek a történetnek? Most nyilván mindenki haza gondol, meg haza beszél, és arra gondol, hogy hűha, hát azért napelemből is létezik olyan kicsike, meg nem tudom, vannak ilyen kis szélerőművek is, tehát hogy mennyire lehet ezt akár háztartási szinten behozni a mindennapokba?
Hát ez háztartási szinten ugyanúgy működik, természetesen amikor nem a rezsicsökkentett gázzal kell a megtérülést számolni, akkor a megtérülés ennek jóval rövidebb idő, és jóval inkább megéri. Ez egyrészt egyedileg is kivitelezhető bárki által, tehát megtervezteteti és kivitelezteteti. Abban a szolgáltatási rendszerben, amiben mi dolgozunk, ott a nagy energiaszolgáltató cégeknek kellene ebben a lakosság segítségére lenniük. Ezt a nagy segítségnyújtást még egyelőre nem tapasztalom.
Nem, ezt valahogy én sem. Én sem látom. És egyébként a ti rendszereitek tulajdonképpen villamos energiát használnak első körben?
Igen. Aha. Igen. Csak nem első körben, csak villamos energiát használnak. Ahova mi megyünk, ott a gáz teljesen megszüntetjük. Nincs olyan intézményünk, amiben meghagytuk volna a gázszolgáltatást. Itt megszűnik a gázszolgáltatás, és villamos energiát vételezünk. De természetesen, mivel a rendszerek 60-70, de van, ahol 97%-os primer energia megtakarítást hoznak, ott látható, hogy jóval kevesebb villamos energiát használunk, mint amennyit gázból energiát használtunk.
És adott esetben ezt a villamos energiát meg is tudnátok termelni? Tehát elképzelek egy, beszéltünk iskolát, művelődési házat, nem tudom, a tetején vannak napelemek, ott vannak benne a ti különböző klasszfűtési rendszerétek, és tulajdonképpen ez egy ilyen önellátó dolog. Létezik ilyen?
Létezik. Van ilyen iskolánk, Diósdon van egy ilyen iskolánk, ahol napelem van a tetőn, az iskolát hűtjük és fűtjük. Ennek köszönhetően egy 4500 négyzetméteres iskola teljes fűtési energia felhasználása 10.000 kilowattóra. Ez hát egy nagyobb, egy-két nagyobb családi háznak megfelelő villamos energia felhasználás. Igen, tehát elképzelhető jelenlegi műszaki megoldásokkal. Ha a hálózatot alkalmassá lehetne tenni arra, hogy tárolja a napenergiát, amit télen visszaveszünk, vagy nem használunk el teljesen nyáron, akkor rengeteg közintézmény átállítható lenne, és null energiását alakítható lenne.
De István, erről annyit beszélnek, ez a hálózatot alkalmassán tenni, oké, de ezt hogy kell elképzelni, hogy a villanyoszlopok tövében van egy nagyobb aksi, és akkor mindegyik eltárol egy kis áramot, vagy hogyan?
Nem, hát a Mavir, ami a Magyarország államhálózatáért felelős, neki kell a rendszert úgy megtervezni és úgy üzemeltetnie, hogy ezeket a kilengéseket, amik a megújuló energiából adódnak, ezeket kezelni tudja. Ez szintén az elmúlt, hát 10-20 évnek a sara, hogy ez nem történt meg.
De ez egy
ez egy másik műsor.
Jó, világos, persze, csak tényleg naívan próbál az ember belegondolni, hogy itt arról van szó, hogy nem tudom, a erős áramú távvezetékek végén lévő, mit tudom én, transformátor házak alkalmatlanok erre. Igen?
Hát van, ahol alkalmatlanok, van, ahol nem. Tehát maga az elosztó hálózat alkalmatlan erre, van, ahol a transformátorállomás. Tehát sok ilyen eleme van a rendszernek. Ha komolyan gondoljuk a környezetvédelmet, komolyan gondoljuk azt, hogy 2050-re klímasemlegesnek kell lenni az Európai Uniónak, de azért jobb lenne még ennél sokkal előbb klímasemlegesnek lenni, vagy széndioxid zéró kibocsátásúnak lenni. Hát ott az áramhálózatot föl kell igen készíteni arra, hogy ki tudja szolgálni a megújuló energiákat, ezzel sokat kellene dolgozni.
Jó, gondolom ez nem a ti találmányotok, tehát ez egy létező dolog a világban. Nem tudom, mely országok azok, amelyek, hogy úgymond, sokkal lefedettebbek, mint Magyarország, hol sokkal népszerűbb ez, és ahol nem, ott vajon miért? Gondolom, kapcsolatban vagytok nemzetközi partnerekkel, cégekkel, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak.
Amiről biztosan tudok, mi elsősorban német termékeket használunk, amiről biztosan tudom, az Németország, ahol a családi házak szintjén is jelentős támogatást kapnak és adóvisszatérítést kapnak a német állampolgárok, ha ilyen rendszereket építenek. Ott tömegével, hát mondjuk Németország mérete jóval nagyobbak, mint Magyarország, de hőszivattyúból 1000-szer többet adnak el, mint Magyarországon. Ez a két ország különbségét nem mutatja. Tehát jóval több hőszivattyút adnak el Németországban lakosság arányosan, mint Magyarországon. Ez, mondom, az állam támogatásának is köszönhető. Hát ahány ország annyi, hát azt mindenki tudja, hogy Izland geotermiát használ, Svédország szintén, Norvégia vízenergiát, tehát igazából racionális és jó döntéseket kellene hozni, hogy melyik ország adottsága felel meg annak, hogy milyen megújuló energiával működjön.
Hát jó, nyilván mi a napenergiára számíthatunk akkor leginkább, most gondolok itt az alföldi régióra. hogyha ilyen geopolitikai elhelyezkedésekből indulunk ki, vagy nem?
Hát mi napenergiát számíthatunk szélenergiára, és most mondok egy nagyon csúnyát, atomenergiára. Uh-huh. Tehát igazából most plagizálni fogok, hogy Magyarország néha úgy viselkedik, mint egy olajban gazdag atomhatalom. Hát sajnos nem. Tehát igazából Magyarországnak a saját adottságait kell figyelembe venni. Pici vízenergia, némi nap, némi szél és atomenergia, ami biztosíthatná azt a villamos energia mennyiséget, ami az ország energiaellátásához szükséges.
Jó, István, figyelj, nem bírom magam visszafogni. Mondtad, hogy ez a hőszivattyú, ez olyan, mint egy frigider. Mi vagyunk igen. bent, ő van kint, vagy mi fordítva. Egy picit igen. jobban el tudod magyarázni, teljesen laikus soknak, mint én magam is vagyok, hogy mégis
hát
ezt hogy
telefonon,
kell...
telefonon nem itt inkább ábrá kellene hozzá. Nem, de bárki fölmegy egyébként a Wikipédiára, és megnevezi a hőszivattyú működését, hogy gyakorlatilag szép ábrákkal ez le van írva. Ebben most nem bonyolódnék így bele hirtelen telefonon.
Jó, oké, tudomásul vettem, akkor rá fogok keresni a hőszivattyúra, de akkor ezek szerint ez a jövő, és egy nagyon jó megoldás, mint kulturális intézményeknek, mint hát, hogy mondják ezt szépen?
Hát igen, lakossági felhasználóknak, egyéni felhasználóknak, igen.
Egyébként tegyük fel, hogy ez a dolog ez nagyon népszerű lesz, és elterjed. Ti hogy látjátok, hogy hol látjátok magatokat 10 év múlva? Van a hőszivattyún túl is megoldás, vagy annál is jobb megoldás, vagy valami olyasmi, ami még most nagyon kísérleti fázisban van, de talán 10-15 év múlva azt kell így kvázi hittérítő módjára vinni körbe a világban?
Szerintem ez jól ki van találva, itt amire nagyon vár mindenki az, hogy a napelemek hatékonysága egyre jobban emelkedik, uh-huh. vagy a szélenergia hatékonysága egyre jobban kihasználható lesz, illetve az energiatárolásban lesznek olyan megoldások, amik hosszú távon tudnak nagyobb energiát tárolni piaci lapon megtérő rendszerekbe. Ha ezekben lesz változás az elkövetkezendő 3-4-5 vagy 10 évben, akkor itt komoly forradalma lehet a villamos alapú, vagy a villamos energia alapú fűtési rendszereknek.
Figyelj, az áramtárolást azt értem, tehát magyarán az akkumulátoroknak kell fejlődnie, a napelemet is értem, hogy nyilván az ellenállósága meg az, hogy több napfény tudjon árammá átalakítani, de mondtad a szélerőművet, azt nem értem. Hogyan tud egy szélerőmű hatékonyabb lenni?
Hát a generátoroknak a hatékonysága az tud esetleg működni. Aha. Hát az a szélenergia, amivel megforgatja a lapátot, az nagyobb mértékben hasznosul villamos energia.
De a világos, tehát nem az van, hogy több propeller kell.
Nem, vagy gyorsabban fújjon a szél, nem?
Igen, ilyesmikre
gondoltam,
hogy a generátor.
Vagy többet, nem.
Jó, hát István, köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és itt teljesen amatőr módon próbáltam belekérdezni ebbe a dologba, de hát azt gondolom, hogy a lakosság többsége így van ezzel, és nagyon kevesen és nagyon keveset hallottunk még a hőszivattyúról, de tök jó, hogy elmondtad ezt, és hát reméljük, hogy azért minél többen és minél gyorsabban fogunk ezzel találkozni. Donáz Istvánnal beszélgettem, aki energiahatékonysági szakértő és a Grown Planet vezérigazgatója. István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy kerestetek.